Regényes történelem.
Első megbeszélésem Einsteinnal akkor volt, amikor 1921-ben Németországba mentem. Csupán néhány perces beszélgetésre nyílt alkalom két előadás közti szünetben. Borzasztóan csodáltam őt, és valóságos remegés fogott el, amikor a folyosón messziről láttam, ahogy közeledik felé. Nem volt egy napra kész kutató szintű matematikus, így szüksége volt egy asszisztensre, és őszintén szólva én sokkal napra készebb voltam matematikából, mint ő. Ő inkább csak egy nyelvnek tekintette a matematikát, amivel kényelmesen ki lehet fejezni a fizikai problémákat.
Mindenki tudja, ki volt Albert Einstein, az azonban már kevéssé ismert, hogy munkáját magyar tudósok is segítették. Többen közülük asszisztensei voltak, így Láncos Kornél, Kemény János és Balázs Nándor, akiktől az imént idéztünk. De dolgozott együtt Szilárd Leóval is, és bizonyos értelemben magyarnak számít az első felesége Marics Mileva is, aki szintén tudós volt. Vajon véletlen, hogy a világhírű Nobel-díjas fizikus ennyi magyarral vette körül magát? És egyáltalán mi a titka annak, hogy Magyarország oly sok sikeres tudóst adott a világnak? Einstein elfeledett magyar segítőiről szól mai adásunk. Köszöntöm Önöket, Forrai Mária Melinda vagyok. Albert Einstein a svájci egyetemen ismerte meg Grossmann Marcel matematikust, aki ugyancsak Magyarországról származott. Budapesten született és itt is járt iskolába. Az általános relativitás elmélet geometriáját együtt dolgozták ki. Einstein első felesége, akiről később még lesz szó, szintén sokat segített a tudósnak, ám amikor elváltak, Einsteinnek szüksége lett matematikusra. A magyar fizikus Szilárd Leó mutatta be neki Láncos Kornélt, aki Székesfehérváron született. A róla elnevezett gimnáziumban Varga János fizikatanárral, amatőr tudománytörténésszel és Újvári Sándorral, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat megyei vezetőjével beszélgettünk.
1928 és 29-ben dolgoztak együtt, és a relativitás elmélethez kapcsolódó matematikai feladatokat kapott megoldásra Einsteintől. Van egy idézet, hogy ha valaki az általános relativitás elmélet matematikáról kérdezett valamit, Einstein azt mondta, kérdezzék erről Láncost.
Miben volt ő nagy? Szerű tudós.
Láncos Kornél matematikus volt először is, de alkalmazott matematikával foglalkozva később a fizika területére is áttért. Világra szóló ötletei, találmányai voltak. Erwin Schrödinger osztrák fizikus, aki Heisenberg egyenleteit a fizikusok számára jóval fogyaszthatóbb formába tette, Nobel-díjat kapott ezért. Később derült az ki, hogy Láncos ezeket az egyenleteket már előtte egy hónappal körülbelül fölállította, egy kicsit más formában, és egy olyan folyóiratban, ami nem volt ennyire népszerű. De Láncos ugyanezt a munkát elvégezte, a kvantummechanikát lefordította a fizikusok számára érthetőbb nyelvre.
Matematikában egyébként nagyon ismert a neve. Mátrix elméletben alapvető eredményei vannak, ezért 1960-ban az Amerikai Matematikai Társaságnak a legnagyobb díját kapta. Aztán az egyenletek megoldása a terén is kiváló eredményeket ért el. Ezt maga Einstein is megdicséri, mégpedig olyan szempontból, hogy ezek nem csak matematikai szempontból fontosak, hanem még fizikai szempontból is.
Varga János arról is mesél, hogy a relativitás elmélet alapjai között, amelyekből maga Einstein is dolgozott, ugyancsak van magyar munka is.
Mivel ez az elmélet a világon az első olyan nagy fizikai elmélet, ami geometriai alapokon nyugszik, azzal van magyarázva. Ennek a matematikája igaz, hogy egy német matematikus, a Riemann dolgozta ki, amit aztán felhasznált Einstein, de a Riemann geometria az valójában a bújai geometriából fejlődött ki.
És ha már most Bolyai János, igen, magyar matematikusról.
Így van, így van. Most ha szóba került a Bolyai János neve, akkor én úgy gondolom, hogy semmiképpen ne hagy hagyjuk említés nélkül azt a rendkívül érdekes tudománytörténeti tényt, amelyik nem is olyan régen került napvilágra, és most már külföldön is egyre idézettebb, hogy a relativitás elméletnek az alapgondolata, hogy az anyag és a tér között valamiféle rejtett csodálatos összefüggés van, ezt a világon Bolyai János sejtette meg először, és szó szerint le is írta, nemrég találták meg egy kézirati hagyatékában, és pont néhány évvel ezelőtt Olágá Robert csíkszerejdei bolyai kutató megtalálta azokat a bolyai kéziratokat, ami nem is egy oldal, hanem tucat oldal, amelyikben Bolyai János a hiperbolikus geometriára alapozva kifejti a térelméletét, és föl is írja az első hiperbolikus téregyenletet.
Bolyai János nem volt Einstein kortársa, Szilárd Leó atomfizikus viszont igen. Illetve nem is csak kortársa, közösen kutattak és egyebek mellett egy hűtőgépet is szabadalmaztattak együtt. Folytatja Varga János.
Ennek az előtörténete az volt, hogy egy baleset történt, aztán Berlinben egy hagyományos hűtőgép szivárgása folytán egy egész család meghalt egy éjszaka, és ezen gondolkodtak el ketten, hogy kellene egy olyan hűtőgépet csinálni, amelyik teljesen biztonságos. Ebben a találmányban, mert ezt szabadalmaztatták is Németországban és Magyarországon is, az első forgóalkatrészt nem tartalmazó hűtőszerkezetet hoztak létre. Gyakorlatilag ehhez nekik föl kellett találni az elektromágneses szivattyút. És még egy magyar vonatkozása van, hogy ezt meg is építették egy Koródi Albert nevű magyar mérnök, aki Einsteint is ismerte, meg Szilárd Leót, és pont a Szilárd mutatta be a Koródit is Einsteinnek. Egy hátránya volt, hogy nagyon zajos volt, és ezért nem terjedt el valahogy, nem lett belőle ipari termék.
Itt most tegyünk egy kis kitérőt. A Nemzeti Múzeumban látható ennek a hűtőgép szabadalomnak a kinagyított másolata egy a 20. századi magyar tudósokat bemutató tárlaton. Közülük többen valamilyen kapcsolatban voltak Einsteinnel. Gál Vilmos főmuzeológus vezet körbe a teremben.
Rögtön az ajtó mellett az első vitrínben látszik egy Einsteinnek Eötvös Loránthoz írt levelének a másolata. Ugye németül van.
Igen, el tudom mondani, hogy körülbelül miről szól. Még annyit, hogy ez nem a Nemzeti Múzeumé, hanem a Eötvös Loránd Geofizikai Intézetnek van egy kis Eötvös Múzeuma, tehát ott van meg az eredeti ennek a levélnek. És tulajdonképpen arról van a levélben szó, 1918-as, Eötvös 19-ben halt meg, tehát az élete vége felé, és ő az első számú geofizikai szaktekintély ekkor a világon, és azért kereste meg Einsteint, hogy a Potsdami Geodéziai Intézet élére javasoljon német nyelvterületről egy geofizikust, és öt nevet említ meg. Tulajdonképpen ha kéri Eötvöst, hogy az öt jelöltről írjon jellemzést a számukra, és hogy kit választanak ezek közül. Amúgy nem voltak ezen kívül személyes kapcsolatban Einstein és Eötvös, de relativitás elmélet kapcsán volt némi kapcsolat, mégpedig Eötvös korai mérési eredményei bizonyították a relativitás elmélet alapjait. Az az érdekessége, hogy Einstein sokkal később tudta meg, hogy erről már valaki írt, illetve méréseket is végzett, tehát 1890-es évek elején már megvoltak a Eötvös eredményei, és csak 1912 után utalt erre később Einstein, és tulajdonképpen ez volt az ő elméletének az egyik alapköve bizonyítéka.
Wigner Jenőnek is van valami kapcsolata Einsteinhez.
Teller Edének van egy érdekes anekdótája, ami egy Einstein előadáshoz kapcsolódik, amelyben azt mondja, hogy együtt hallgatták Berlinben Einsteinnek egy térelméleti előadását, ott volt Wigner is, hát azt mondja Teller, hogy hát az elején mindent értettem, nagyon büszke voltam magamra, az első 100 másodpercet teljesen megértettem, utána semmit, és nagyon csalódott. Wigner megkérdezte utána tőle, hogy miért ilyen szomorú, és azt mondta, hát nagyon buta vagyok, mondta Teller, és akkor Wigner megnyugtatta, hogy hát a butaság az egy általános emberi tulajdonság, és ez megnyugtatta Tellert, majd hozzáteszi az idézet végén Tellerre, de hogy amúgy Einsteinnek ez a térelmélete hibás volt, tehát lehet, hogy azért nem értette meg ezt a bizonyos előadást, mert az egészet hibásan vezette fel Einstein. Amúgy Wigner és Teller kapcsolata nagyon szoros volt Amerikában is, és ugyanannak a tudós körnek voltak a tagjai, mint Einstein, tehát ők azt lehet mondani, hogy szoros kapcsolatban voltak hosszú évtizedeken keresztül egymással.
A A tárlaton persze több híres magyar tudósról találhat érdekességeket az ide látogató, mi viszont térjünk vissza Einsteinhez és egy kicsit még Szilárd Leóhoz. Róluk talán a legismertebb történet az a két levél, amelyet közösen írtak az atombombával kapcsolatban az amerikai elnököknek a II. Világháborúban, meséli Újvári Sándor.
A levelet Szilárd Leó fogalmazta, és tudván, hogy ő ismeretlen Amerikában, elvitte Einsteinhez, aláíratta vele, az elnök barátján keresztül eljuttatta hozzá, mert tartottak attól, hogy Németország előbb fogja megépíteni az atombombát, és megnyeri a II. Világháborút így. Roosevelt elnök ennek hatására indította el a Manhattan programot, az atombomba megépítéséhez és kutatásához szükséges programot. Amikor aztán elkészült az atombomba, Szilárd részt vett Alamogordóban a próba robbantáson, és látván, hogy milyen hatása van a bombának, úgy döntött, hogy ezt talán úgy kéne megoldani, hogy emberileg ne essen kár. Akkor fordult Einsteinhez, és azt a levelet írták, azt javasolták, hogy a bombát demonstrációként robbantsák fel Tokiói öböl felett, a japán kormányt előre értesítve erről, és szólítsák föl őket így a megadásra. Ezt addigra már nem Roosevelt elnök intézte, hanem Truman. Ezt természetesen nem a tudósok döntötték el, hanem nagyon sok más szempont igénybevételével a politikusok. Így aztán a bombát ledobták Hiroshimára és Nagasakira is. Ez egyébként ahhoz vezetett, hogy Szilárd Leó megalapított egy világra szóló békemozgalmat, és ezt hosszú évekig vezette is, konferenciák sorozata volt, ahol a békére törekedtek, és arra, hogy a két hidegháborúban szemben álló tábor között békét teremtsenek, vagy legalábbis tárgyalási lehetőséget.
Evezzünk mi is békésebb vizekre. Ma már napi szinten használjuk az internetet, és már semmi rendkívüli nincs abban, hogy e-maileket írunk. Tudják, hogy az első e-mail kapcsolatot szintén egy magyar tudós hozta létre? Ő volt Kemény János, aki a 40-es évek végén lett Einstein asszisztense a Princetoni Egyetemen. Varga János.
A Dartmouth Egyetemnek lesz előbb a matematika professzora, később pedig a rektora, és a világon ő alkalmazott először belső hálózatot, rájött, hogy a számítógépeket össze lehet kapcsolni. Ugyanakkor a felesége azt hiszem 200 méterrel dolgozott egy másik épületben, és szeretett volna vele kommunikálni, meg ott, hogy a hallgatók is, ha már hálózatban vannak az eszközök, akkor földmerült benne a gondolat, hogy miért ne lehetne akkor információt továbbítani, például levelet, és így merült föl benne, nem nevezték akkor még e-mailnek, hanem egyszerűen ilyen fájl továbbításnak. Magyarul tudtak üzenetet cserélni összekapcsolt számítógépeken. De az ő legnagyobb gondolat a informatikában tulajdonképpen nem ez, hanem a számítógép hatékony felhasználása. Kitalált valamit, ami lehetővé tette, hogy egy számítógépet egy időben több ember is használjon. Ma itt a Windows korában el vagyunk ájulva Windows-tól, bocsánat a kifejezésért, de ezt a gondolatot egy magyar ember, nevezetesen a Kemény János már hamarabb kitalálta és alkalmazásba vette, és mégis alkotta azt az operációs rendszert, amelyik a számítógép idejét ilyen időszeletekre darabolja és osztja szét a felhasználók között, és ez az időosztásos operációs rendszer is az ő találmánya, és utána van egy még nagyobb, föltállta a világ első olyan programozási nyelvét, amit nem szakmabeli emberek, programozó matematikusok, hanem egy átlag ember is könnyedén, néhány óra tanulással elsajátíthat. Ez egy világhírű lépés volt, és ettől kezdve kezdték el kifejleszteni az ehhez hasonló nyelveket, és ez volt a basic programozási nyelv.
Az általános iskolában Kemény János pattársa Balázs Nándor volt, aki később Einstein utolsó matematikus asszisztense lett. Előtte Hollandiában, majd Dublinban dolgozott Erwin Schrödinger Nobel-díjas fizikussal. Ő ajánlotta Einsteinnek. Lukács Béla fizikus együtt dolgozott Balázs Nándorral, ám nem csak erről mesél érdekességeket, hanem Einstein első feleségéről is. Marics Mileva szerb származású volt, de az akkori Magyarország területén született Titelen. Akkoriban azt, aki itt született, az egységes magyar politikai nemzet értelmében magyarnak tekintették.
1918 előtt más jelentett a ki a magyar, meg mindenféle, mint manapság. Tehát ő egy szerb nyelvű magyar fizikus. És A személyi okmányai, amiket még Újvidéken váltott ki, azok magyar nyelvűek és magyar helyesírással írják a nevét. Ő matematikai munkát végzett az Einstein háztartásban. A közös életük alatti cikkekből az állapítható meg, hogy a speciális relativitás elméletben biztosan nem látok matematikus kezet, ellenben a foton hipotézises cikk, ami szintén 1905, és a Nobel-díj kiosztást erre a cikkre kapta az Einstein 1920-ban, abból üvölt egy termodinamikusnak a munkája, és a Mileva diplomamunkája termodinamika volt.
Valamelyik közös munkájukról olvastam azt, hogy lehúzta Einstein a felesége.
Az egy 1901-es cikk. Ez egy bonyolultabb történet. Akkor még a Mileva nem Mileva Einstein volt, hanem Mileva Maritja. 1900 folyamán egyszer csak Mileva észlelte, hogy terhes. Erre az Einstein ész nélkül kezdett állást keresni, és ennek a kéziratnak a beküldése az abban az időben van, egyébként nem talált állást. Emiatt az első gyerekük eltűnt. Valószínűleg dajkaságba adták, vagy valami ilyesmi. Hát egy férjezetlen fiatal nő nem jelenhet meg gyerekkel. Valószínűleg Mileva azt mondta, hogy na akkor jelenjen csak meg a te neved alatt, mert úgy nagyobb esélye van, hogy gimnáziumi tanári állást kapsz. Aztán nem kapott. Tehát az Einstein matematikailag tényleg nem volt erős, neki a fizikai intuíciója volt nagyon erős, meg valami munkaképessége, meg eféle. Hát egyébként a későbbi segítői sem voltak vizes nyolcasok, mert a Láncos Kornél találta meg az első időgépre talán alkalmas általános relativitás elméleti exakt megoldást, vagy téridőt, vagy mit. Ez egy időgép. Lehet, hogy nem lehet megcsinálni. És akkor itt jön az a kérdés, hogy mi volt az a különlegesség, ami az Einsteinben megvolt. Most egy kicsit eretnek nézetet fogok mondani. Ez a plusz jelentős részben a Marit Mileva volt, szerintem, mert nem arról van szó, hogy a Marit Mileva nagyon okos lett volna, arról nem tudunk semmit, egyetlen szakcikke sem maradt fönn például. Azt viszont tudjuk, hogy össze volt zárva egy lakásba az Einsteinnel 1903. január 7 és 1914 között, és kismillió dolgot vitathattak meg, és akkor ezen az alapon most azt lehet mondani, hogy az Einsteinnek nem két, hanem három agyféltekéje volt, amik állandóan beszélgettek egymással, míg a többieknek legfeljebb kettő. A saját bal, amiben a rendszeres levezetés és eféle van, a saját jobb, amiben az intuíció van, és a Milevájé, akinek az agyműködéséről nem tudunk semmit, de nyilvánvalóan volt neki, és órák hosszat össze voltak zárva.
Balázs Nándor mesélt arról, hogy milyen volt Einstein, mint ember.
Pozitívan emlékezett vissza emberileg. Ez az az idő, amikor már Einsteinnek semmi sem sikerül. Megpróbálta megcsinálni az egyesített térelméletet. Ez volt egy, de egy fél tucat ilyen elmélete volt, és ezt még öregkorában is csinálta, de akkor sem sikerült. Erről a Balázs Nándor valamit kellett, hogy tudjon, de ő sem mesélt nekem ezekről a próbálkozásokról, mert hogy most két általános relativista arról beszéljen, hogy mit tolt el az Einstein mondjuk 1951-be, hát könyörgöm, ő a mi tudományunknak az egyik megalapozója, a másik a Grossman Marcel. Az ő működése előtt ez a tudományterület nem is létezett. mindenkinek vannak rosszul sikerült ötletei, mert az intuíció, ami egy igazi nagy ötlethez kell, az jobbféltekés tevékenység, a leellenőrzése pedig balféltekés. Ezért a két félteke között labdázni kell az ötlettel, és az azért nem könnyű. Na mostán az viszont már Balázs Nándortól származó információ, hogy Einstein 1919-ben vált el, de a vállóperes ítélet után egy évvel kapta a Nobel-díjat. Na most, az Einstein a Nobel-díj összegét adta a Milevának tartásdíj helyett.
Van annak valami különleges oka, vagy csak véletlen, hogy Einstein ilyen sok magyarral dolgozott együtt?
Na ez egy nehéz kérdés. Közép-Európa 1918 előtt három államot jelent. Nagy részben Németország, Ausztria és Magyarország. És egyik sem volt föltűnően gyengébb, mint a másik kettő. Tehát nem meglepő, hogy volt egy csomó magyar Einsteinnel érintkezésben. Az egy kicsit meglepő, hogy osztrák nem volt. Magyarországban óriási természettudományos potenciál van, ami azonban sokszor nem nyilvánul meg. És nem tudom, hogy miért nem. Ezeket a kérdéseket mi nem vizsgáljuk. Ha pedig mi nem vizsgáljuk, akkor miért gondoljuk, hogy a német és az angol tudománytörténészek ezt vizsgálnak?
De mégis mi a titka, hogy Magyarország annyi sikeres tudóst adott a világnak? Az egyik válasz erre az oktatás magas színvonala, de vajon más is szerepet játszik? Hámori József biológus egyetemi tanárad választ erre.
Csatlakoznék Balázs Nándornak, a kiváló fizikusnak a véleményehez, aki egy ideig Einsteinnek is volt a munkatársa egyébként. Einstein nagyon szerette, és ismét nem azért, mert magyar volt, hanem azért, mert kitűnő fizikus. Tehát Balázs Nándort is megkérdezték, hogy fejtse meg azt, hogy mitől van ennyi jó magyar tudós. És rájött 10 éves töprengés után egy pillanat alatt, hogy tulajdonképpen ami mássá teszi a magyarokat általában, az az anyanyelv. Az anyanyelv szerkezete pontosan le is vedette, hogy miért. Azt mondja, hogy a magyar nyelv az először is egy dolgot nagyon sokféleképpen tud kifejezni. Ez nagyon fontos része egyébként a fizikai felfedezéseknek is tette hozzá. Ennél talán jóval fontosabb, és erre rámutatott Balázs Nándor is, hogy képi módon gondolkozik. A nyelv is, és ennek következtében a magyar is. Na most a képi gondolkodás egészen más, mint az úgynevezett indoeurópai gondolkodásmód, ami ennél jóval absztraktabb. A képi gondolkodásmód a magyar iskolában jártak. Tehát nem azért, mert magyarok, hanem azért, mert magyar iskolába jártak, és tulajdonképpen már a szülőktől is így tanulták meg, hogy képi módon kellett gondolkodni, anélkül, hogy ők tulajdonképpen különösképpen nagy erőfeszítést tettek volna. Én azt hiszem, hogy ha a kérdés így hangzik, hogy miben különbözünk mi, azt kell mondani, hogy tulajdonképpen az iskola rendszerünkben különbözünk, és abban, ahogy nálunk a szülőktől és az iskolától a gyerekek megtanulnak beszélni. Itt rá kell térni arra, hogy az emberi agy két féltekéből áll, és a bal félteke az, amivel most itten egymással beszélgetünk, tehát a beszédes félteke. A jobb félteke pedig az, amely éppen a tér megfigyelésében, a tér érzékelésében jóval többet tud, mint a bal félteke. Tehát a jobb félteke az, most már tudjuk, amely művészetekkel, így például a képzőművészetekkel erőteljesebben foglalkozik, vagy a zenével például. Tehát a jobb félteke nálunk ennek következtében talán jobban van trenírozva ezekre a dolgokra, amelyek azután később segítik a tudományos felfedezéseket is.
Erről az jutott az eszembe, hogy általában aki tudományban sikeres, valahogy ért a zenéhez is. Nagyon sok tudósról kiderül, hogy hobbiként magas szinten zenéltet, hogy ezek úgy párban járnak, akkor ezért...
Azért, mert a jobb féltekében olyan tulajdonságoknak a képviselete erőteljesebb, amelyek visszahatnak arra, hogy az egész jobb félteke hogyan működik. Például érzelmi szinten működik-e megfelelőképpen, az érzelmeket nem szabad kikapcsolni, még a tudományból sem. A zenéről mondta egyébként Tolstoj, a nagy író, aki ugyancsak szerette a zenét, hogy a zene az érzelmek gyorsírása. a jobb féltekkel erőteljesebben fejlett a pozitív érzelmeknek a kifejezésére és feldolgozására. Másrészt pedig nagyon jól mondta, a tudósok között sokan vannak olyanok, akik érdeklődnek a zenére, sőt, nagyon sokszor nem csak érdeklődnek, hanem maguk is zenélnek. Tellerede, amellett, hogy kiváló fizikus, illetve kémikus volt eredetileg, nagyon jól zongorázott. Olyannyira, hogy érdekességként mondanám, akkor, amikor az öreg Bush, tehát az első elnök születésnapját ünnepelték a Fehérházban, akkor őt fölkérték, hogy egy Beethoven szonátával ünnepelje. Még egy magyar hadd mondjak ide, Bolyai János, aki a 19. század legnagyobb magyar tudósa volt tulajdonképpen, amikor Vörös Marty költőnk meghalt, akkor 3 árvát hagyott hátra, és ezért az akkori értelmiség elhatározta, hogy egy jótékonysági hangversenyt rendeznek, hát Bolyait is fölkérték, mert tudott hegedülni, 3 Paganini kapricsót játszott el, tehát nagyon jól hegedülhetett Bolyai, amellett, hogy kiváló matematikus volt. Szent Györgyi Albertet is megkérdezték, hogy mitől van ennyi kiválóság, és hogy alakulna ez ki. Azt mondja, nagyon egyszerű. Magyarország a történelem során állandó viharoknak volt kitéve. Hol a tatárok jöttek, hol a törökök jöttek, aztán jött a német korszak, és így tovább. Tehát sokféle lehetőség volt a keveredésre. Ő a genetikai keveredésben látja a sikereknek az egyik tényezőjét. Mindenképpen többféle vérvonal van, hogy így mondjam. Szent Györgyinek igaza volt természetesen, és abban is, mert ő a genetikához nagyon is értett, hogy a genetikai keveredés az elősegíti a jobb tulajdonságoknak a kifejeződését.
Végezetül hallgassunk meg egy idézetet Kemény Jánostól. 1970-ben lett rektora a Dartmouthi főiskolának, ahol a már említett első internet kapcsolatot létrehozta. Több újítást vezetett be, lehetővé tette a feketék, a nők és az indián őslakosok beiratkozását, amelyet addig a konzervatív hagyományok nem engedtek. 1981-ben lemondott a rektori posztról, szavai örökérvényűek. Ezzel búcsúzik a regényes történelem, közreműködött Kovács M. István. A zenei szerkesztő Gere Erzsébet nevében is köszönöm a figyelmüket. Forrai Mária Melindát hallották.
Az előttetek álló években sokféle hang fog szólni hozzátok. Hangok, amelyek mondják, mit tegyetek éltetek során. E hangok között lesz egy, amit sokféle mezben mondtak már a történelem folyamán. Ez a legveszedelmesebb hang, amit hallani fogtok. Mindnyájunkban jelenlévő ősi ösztönre alapoz, az emberi előítéletre. Megpróbál megosztani bennünket, fehéreket a feketék ellen, keresztényeket a zsidók ellen, férfiakat a nők ellen. És ha sikerül neki, hogy elválasszon embertársainktól, a széttöredezett társadalomra kényszerítheti gonosz hatalmát. Ne hallgassatok erre a hangra. Inkább arra a belső szóra figyeljetek, amelyik azt mondja, hogy az emberiség békében élhet, az emberiség harmóniában élhet, hogy az emberiség tisztelheti minden egyes ember jogát és méltóságát. Használjátok tehetségeteket, ezt a bennetek meglévő nagy értéket, egy jobb, egy elviselhetőbb világ megalkotására, amelyben mindnyájunknak jut hely. Egyetemünk fiai és lányai, az egész emberiség a testvéretek, és ti testvéretek őrizői vagytok.